egyik vendégünk Bensó Beáta Anna, aki Tatabányáról jött, pszichiáter, addiktológus, szervusz. A másik vendégünk Füzesi Kulcsár Szilvia, aki a tündérhegyi pszichiaterápiás osztályon dolgozik, és itt most egy művészetterápiás műhely vagy kurzusnak a tapasztalatairól számoltál be. És így rólad van. Még azt tudom, most csúnyán visszaélek a magánbeszélgetésünkkel, de ez egy annyira helyes információ volt. A vonaton mondta a Szilvi, hogy egyébként Frajdal egy napon született, és volt, ahol ezért vették fel, mert a születési dátumja az egybeesett a, hát az említett
úréval. Én is köszöntöm a hallgatókat.
Oké. Na, Beával kezdjük, mert egy szekcióban szerepeltetek, ugye ez egy ilyen általános cím, hogy kezelés, ellátás, felépülés, ennyi volt a címe, azért elég más a két téma. És az, most idézem a programfüzetből, hogy együnk, hogy jól legyünk, a kényszeres evés, mint függőség, hogyan segíthet egy 12 lépéses program ebben. És amit már én ki is tettem ide a Facebook oldalunkra, az a mondat volt, az az idézet, hogy a cukor az 8-szor addiktívabb, mint a kokain. Egyrészt kitettem azért, mert hát nyilván ennek van egy kicsit egy ilyen behúzó üzenet, hogy hát ez másoknak is felkelti az érdeklődését. Másrészt pedig hát ott ültem, néztem a diákat, és azért szóval egy kemény volt ezzel is szembesülni. Tehát, hogy mondjuk akár csak a cukor, napi cukorbevétel, cukorhasználat, cukor okozta élményeken, amit ott elmondtál.
Igen, tehát nem csak a cukorról van szó, hanem minden Jelen. Olyan élelmiszertől, arról, amit elfogyasztva az embernél függőséget, kontrollvesztést válthat ki. A cukor egy speciális anyag, finomított, és ugye a patkánykísérletekben is bebizonyították, hogy ha választhatnak szabadon, hogy kokainos vizet isznak, vagy cukros vizet, akkor 43 patkányból 40 a cukros vizet választja, és természetesen ennek megszüntével megvonási tünetek jelentkeznek. Ugyanígy képalkotó eljárásokkal is lehet bizonyítani a cukornak, vagy az addiktív anyagnak az agyra gyakorolt hatását.
És akkor mondjuk gondolunk most ezekre a kamaszokra, akik körülöttünk vannak, akik mindenféle ilyen cukros üdítőket, meg édességeket, meg tudom, az iskolai büfékből igyekeznek ezeket kiszorítani, de azért ott vannak, meg sulin kívül amúgy is isszák, eszik ezeket, szóval ez, akkor ez nem egy kicsi kihívás.
Kicsit képmutató a társadalom, azt aha. gondolom, hogy reklámok és sok-sok millió forint, mert az élelmiszeriparban gyakorlatilag egy élelmiszeri hulladék előállítására, mert a cukor még ráadásul nem is sokféle színezékkel, aromával és minden egyébbel, amit elfogyasztanak a fiatalok. Másrészt pedig a bőrszín után a testsúly a legnagyobb diszkriminációt és legnagyobb társadalmi elítélést kiváltó emberi tulajdonság. És részben etet, részben pedig büntet.
Ugye a te előadásodnak az egyik lényege az volt, hogy egyáltalán tudjunk róla, hogy hogyan működnek ezek a bizonyos OA csoportok, amik az angol kifejezésből, de magyarra fordítva a túlevéses függőknek az anonim csoportja. És azon gondolkoztam, hogy azért viszonylag sokat hallunk az anonim alkoholistákról, az anonim drogosokról, de hogy és ott talán valamit így ismerünk ebből a módszerből, de hogy lehet egy túlevésesnél ugye a tiszta vagy a józan állapot az micsoda? Mert ugye enni mindenki eszik, tehát hogy miben méri ő azt, hogy most akkor, ha csak a mai nap szellemét vesszük, hogy ő mondjuk most pont annyit evett, amennyi oké.
Oké. Tehát az az első lépés, hogy rá kell jönni, neki baj van az étellel, hogy már sok-sokféle diétát csinált, sok-sok rövidebb ideig, hosszabb ideig tartó megszorítást, ami után újból úgymond normális étkezés jött, és újból súlygyarapodás jött, és akkor egyszer csak eljut odáig, hogy azt látja, hogy én elvesztettem a kontrollt az étel felett, tehát valamit lépnem kell. És ez az első lépés a 12 lépéses programban, hogy beláttam, hogy tehetetlenem vagyunk, jelen esetben az étellel szemben, és az életem ezáltal irányíthatatlanná vált. Ez az a pillanat, amikor azt mondja, hogy meg tudom keresni egy anonim csoportot, aki segítséget tud ebben nyújtani. Talán azért kevésbé ismert, mert kevesebben vagyunk. Uh-huh. Mert nem
mennyien
olyan régi
körülbelül?
A mozgalom, 100 fő körül.
Uh-huh. És hány helyen van ilyen anonim túlevő csoportja?
Anonim túlevő csoport jelenleg Budapesten van két élőgyűlés, Szegeden, Debrecenben és Pécsett egy-egy élőgyűlés van, és hetente, uh-huh. és ezen kívül még vannak Skype-os gyűlések, heti 3 alkalommal, ide a világ minden tájáról van bejelentkezés. Tehát azok az OAS társak, akik Svédországban laknak, van Németországból, Franciaországból, Angliából, Új-Zélandról.
De magyar nyelvű?
Magyar nyelvű. Tehát azért, uh-huh. hogy azt jelenti, hogy magyar nyelvű, teljesen aki kint van, az megpróbálja, ha jól bírja az ottani nyelvet, a helyi, a anonim csoportok gyűlésére is elmenni.
De akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk az A-ban, amikor azt mondja egy odabejáró, hogy ittam, vagy nem ittam, akkor ez ugyanúgy a az általad megnevezett csoportnál, a túllevők között, ez hogy zajlik? Mindenki magához képest ítéli meg, hogy ő most
nem. Absztinenciának azt jelenti, amikor valaki betartja az étkezési tervét. Tehát itt az étkezési
a személyre szabott étkezési
terv, igen, amit ő saját maga állít ki, ami aha. nem követ, vagy követ diétás irányzatot, orvosi tanácsot, dietetikus tanácsot, bármi, számára személyre szabottan ő azt reggel, vagy előző este megírja, szó szerint reggeli, ebéd, vacsora, mit ettem, mikor eszek, mennyit eszek, és itt lebontva, hogy 120 g szénhidrát, 120 g fehérje, húsi, 240 g zöldség, vagy egy pohárnyi csészényi gyümölcs, és akkor melyikből mennyit fogok elfogyasztani, és ezt elküldi egy szponzornak, vagy társnak. Mert akkor ez tuti. Le van írva, ki van mondva, el van küldve, innentől már sokkal cigibb, mint ha csak ezt teszek, vagy azt teszek, aztán majd lesz valahogy.
A felépülők, amikor elindul a felépülésük, nagyon sok esetben, sőt, én azt vettem észre szinte kivétel nélkül, arról számolnak be, hogy azért volt valami olyan a családjukban, az előtörténetükben, ami miatt ők függővé váltak. Ebben az esetben is ugyanúgy azt mondhatjuk, hogy egyébként ennek a típusú függőségnek a gyökere ott a családi mintában, annak hiában, vagy honnan érkezik ez az ember életébe?
Igen, nagyon sok lehet, tehát nagyon sok embernek már az anyukája is kényszeres evő volt, de láttam olyan társat, ahol az anyuka szakács volt, a másik egyik nagymama szakács volt, és meg lakodalmi sütőasszony, és mindegyik női felmenő például cukorbeteg lett már idősebb korára, és miben lelték örömüket? Hát az unoka etetésében.
De ilyenkor ez azt jelenti, hogy valakinek van egy alap meghatározottsága, ami a hivatásában formát ölt, és afelé megy, ahol egyébként az étel van, ahol az ezzel kapcsolatos munkák vannak, vagy pedig az, hogy valaki beleszületik egy ilyen családba, meg tudja-e teremteni az ilyen típusú kényszeres evésnek az alapjait?
Abszolút, abszolút. Tehát nagyon sok helyen van függő, bántalmazó. Ugye az alkoholistáknál ott van az ACA, a felnőtt, alkoholisták felnőtt gyermekeinek a szintén anonim 12 lépéses programon működő gyűlései, amit magyarul első időben nem is így fordítottak le, hogy alkoholisták felnőtt gyermekei, hanem úgy fordították le, hogy rosszul működő családok felnőtt gyermekei, hogy másféle nehéz háttér mögül érkezők is tudjanak részt venni benne. Mindenkinek van problémás család, vagy függő családtag, vagy egy szorongós családtag, vagy a környezetétől jövő perfekcionista elvárás. Tudjuk, hogy nagyon sok étkezési zavar kezdődik úgy, hogy azt mondja a védőnő, a tornatanár, ha vannak különösen érintettek szakmák, például tornász, vagy sportoló, vagy táncos valaki, hogy kövér vagy, magasabb BMI-d, fogy le, holott a BMI-e normális, a normálban van, de hogy itt a társadalmi elvárás még a normál alatti. Ezt megpróbálja, és akkor azt tapasztalja, hogy egy idő után nem bírja, és akkor átesik vagy egy anorexiába, vagy egy bulémiába. Tehát nagyon sok ilyen élettörténetet láttam a szakmám és a...
Nekem eszembe jutott az, Ferék és a Kékpont Alapítvány indította el a Száraz November kampányt, ami ugye ott az alkohol, illetve a nemivás áll mm-hmm. egy hónapig ennek a missziónak a középpontjában, ennek a kampánynak a középpontjában. De 2 évvel ezelőtt mi próbaképpen néhányan csajok indítottunk egy olyan zárt Facebook csoportot, te ezt tudod, ahol a cukor megvonás, a kenyér, tehát egy nagyobb adag kenyér megvonás, mi volt még benne? Alapvetően ez. Én szénhidrát dolgokat próbáltunk csökkenteni, irtózatosan kemény volt. Ugye ott mi állandóan megosztottuk egymással a tapasztalatainkat 30 napon keresztül. Nagyon sokan voltak visszaestek, stb., de azért maradtunk a csoportban. És amennyire el szokták mondani azt mondjuk az alkoholista ismerősök, mármint anonim alkoholista ismerősök, hogy mondjuk az A-ban ugye a kezdeti szakaszban egy ilyen nagyon-nagyon fontos tanács szokott lenni az öregásoktól, hogyha lehet, akkor kerüld is egyelőre azokat a helyeket, azokat a terepeket, ahol kínálhatnak. Hát az evésnél, meg a szénhidrát élvezetnél ez szerintem extra nehéz volt. Tehát, hogy állandóan azzal szembesültem abban a 30 napban, hogy mindenhol az az első gesztus, ha bárhova bemegyek, jöttek ünnepek, jó, ez összefüggött nyilván az év végével, de hogyha egy könyvbemutatóra mentem, akkor ott is volt kajáltatás, tehát folyamatosan kísértésnek voltam kitéve. Nem tudom, ezt a túllevőknél ez, ugye mit lehet mondani, hogy kimegy, azt látja, hogy mindenhol büfé
jártam. Azt tudom elmesélni, hogy körülbelül egy hét, amíg a cukor megvonásnak a tünetei tartanak. Tehát, hogy az ember folyamatosan sóvárog, különböző ételeket kínál fel az agya képe, hogy mit is kéne beszerezni, és most gyorsan elfogyasztani ennek a sóvárgásnak a megszüntetésére. Általában mindenki ezt mondja, hogy egy hét nehéz. Viszont egy hét után megszűnik. Uh-huh. Tehát magam tapasztalatából én 4 éve nem ettem cukrosat, semmit, amiben hozzáadott cukor van. 4 éve nem ettem glutént, ugye természetesen más egészségügyi probléma miatt, és nekem a tejfehérje is gond, tehát én 3 éve nem ettem tejterméket sem. De emellett azért lehet élni, lakni, nagyon választékosan étkezni, étkezési tervet készíteni, vagy akármi más megcsinálni. És azt látom, hogy a cukorelhagyás majdhogy nem alap minden más sóvárgás, más étel iránti sóvárgás megszüntetéséhez.
Hogy nekünk a kislányunk most 2 éves, és mi egyáltalán nem adunk neki cukrot, vagy távol tartjuk azoktól a dolgoktól, amiben cukor, majd mindig később érezze erre az egészre. De szinte képtelenség a nagyszülők és az idősebbek körében azt megértetni, hogy egyébként az, hogy adnak neki kakaós csigát, vagy valami teljesen fölösleges cukros szénhidrátot, az ne. Mennyiben van ebben generációváltás, és mennyiben látszik az, hogy azért kifut az idősebbek által folyamatosan traktált és jelenlévő édes?
Van több tudatos gyereknevelést és tudatos étkezést preferáló család ismerősöm, ahol megmondták a nagyszülőknek, hogy nem adunk, nem fogunk adni. Mikulás csomagban legyél szíves gyümölcsöt hozni. Igen, vagy megmondani, hogy mi az az étel, amit a gyerek szeretne, vagy egy mesekönyvet kaphat helyette. Tehát, hogy igenis ezt lehet nagyon tudatosan, nagyon asszertíven képviselni a külvilág felé.
Csak úgy nagyon nehéz, hogy bemegy az ember az egyik nagy bármelyik bevásárlóközpontba, és húsvéti kihelyezésnél, vagy a mikulásos kihelyezésnél tulajdonképpen csoki mikulásoknak a hadserege az, amelyikkel szembe kell menni, hogy van erre valamilyen olyan módszer, amivel a gyereknek el lehet magyarázni, hogy ezeket a nyuszikat nem esszük meg, vagy miért nem esszük meg, vagy ilyesmi? Hát,
hallottam ilyet élelmiszerboltban, hogy anya, nézd, Mikulás, vegyük meg! De hát nem kell, nekünk majd fog hozni a Mikulás csokit. Ez azoknak van, akiknek nem hoz a Mikulás. És ezzel így...
Én azt mondom, ez egy csak kiállítási tárgya.
Ja.
Persze. Ez is jó.
És Bea, az egyébként mennyire jellemző ezekben a csoportokban, hogy az anonim csoportokban, hogy inkább nők vannak? Vagy ez egy sztereotípia?
Vegyes.
Tehát vegyes? Vannak
vegyes,
pasik is?
Hál' Istennek vannak pasik. Az egyik legrégebb óta abszinens társunk például Amerikából hozta, és 8 éve teljesen abszinens. Tehát azért ez nagyon-nagyon kevés ember tudja elmondani, hogy én 8 éve az étkezési tervem szerint eszek, és ezen kívül semmi más nem fogyasztottam.
Van ebből gyógyulás, vagy ugyanaz, mint bármelyik addikcióról tudás?
Ugyanaz. Tehát akinek a szervezete érzékeny erre a függőségre, akkor egy élet végéig erre figyelni kell, mint ahogy egy alkoholista élet végéig nem ihat egy picit se ahhoz, hogy józan maradjon.
Én még a csoport összetételére egy utolsó kérdést szeretnék feltenni, nem véletlenül fogom ezt kérdezni, hogy van-e olyan tipikus élethelyzet, vagy életszakasz, amikor jellemzőbb, hogy odafordulnak hozzátok az érintettek. Tehát nem azt mondom, hogy akkor alakult ki neki a kényszeres evés, vagy a cukorfüggőség, de akkor érzi meg, hogy ez problematikus lehet a számára. Ezt azért is kérdezem, mert én szerintem mondjuk egy elég érzékeny, hormonális, meg szocializációs szempontból is ez a klímax korszak, akár férfiaknál is, de én amit tapasztalok, az a, az, az ilyen 50 feletti nőknél, hogy, hogy hogyan, hogyan kerülhet be nagyon furmányosan ez az egész kaja meg édességgel kapcsolatos örömszerzés így az életükbe.
Körülbelül egyharmad, egynegyed fiú, háromnegyed lány az arány. Nem, igen, a klímax az ott van. Mi a munkahelyünkkel már megalakítottuk a Lemantin klubot, mert hogy mindenkinek elkezdett a szervezete gömbölyödni, annak ellenére, hogy nem változtatott az étkezési szokásain. Tehát azt gondolom, hogy ez egy halmozottan kritikus helyzet, ami részben azt gondolom, hogy a szervezet bölcs. A, hogy abban a korban, régen, amikor már valaki túl volt a klímaxon, akkor bölcs regasszony státuszba került, kihelyezett előre, központi szerepe lett például egy falu közösségében. Nem úgy van, mint majd, na, hülye öregasszony, hanem hogy megtisztelték őt, új feladatokat kapott, és most azt gondolom, hogy a 20. század pedig, ha eddig nem töröttél magaddal, mert lássuk be, ma Magyarországon, aki 50 éves és van családja, gyereke, munkahelye, ellátta, mindezt halmozottan nehezített körülmények között, az 50 éves, mire oda kerül, hogy a gyerekek kirepültek, a munkahelyemen hát vagy van valami, vagy nem, még van 15 évem hátra nyugdíjig, de most végre van időm foglalkozni magammal. Most lehet egy életmódváltást csinálni. Tehát, hogy, hogy ez egy enyhe figyelmeztetés, hogy most figyelj már oda magadra, és te látsd meg azt az utat, amivel te a hátlevő életedet nem csak a nyugdíjig, lehetőleg utána is testileg és lelkileg egészségesen tudsz lépni. De egyébként a fiatalok, tehát nagyon sok fiatal van, aki úgy került ide, hogy anorexiás voltam, bulimiás voltam, és erre kerestem segítséget, és ott van a társfüggő asszony, aki jó asszony vagyok, megfelelni akarok, ugye jellemzően pont egy függő családból kinőtt, felnőtt emberről van szó, és belekerül egy társfüggő kapcsolatban. Szerettem volna csinálni egy felmérést, magyarországi felmérést, de rájöttem, hogy a 12 perc nem elég. Tehát erre volt elég, amit elmondtam, és ami még ezen túl van, az... Ezt meg fogom egyszer csinálni, csak így kíváncsiságból, hogy hány van, aki még mellette másfajta függőséggel, más diagnosztizált pszichiátri betegséggel, vagy egyéb terheltséggel van a bent az OA-ban. Ezt
így legyen. Komolyan a következő matommal visszatérünk erre. Jó, mi elengedünk téged, jó? Megbeszéltük, hogy a fiathoz menned kell, és akkor Bensó Beáta Anna volt az egyik vendégünk, aki Tatabányáról jött, és pszichiátrológus, és sok sikert akkor ez a tervezett kutatáshoz majd. Hajrá! Szilvi, másik beszélgetőtárs, Füzesi Kulcsár Szilvia, Tündérhegyről jött, és amúgy az volt az eredeti gondolat a fejemben, hogy látszólag távol áll a két dolog egymástól, de hát te ugye hosszú-hosszú évekig még Tündérhegyi klinikum előtt serdülőkkel foglalkoztál, és ez a túlevés vagy nem evés problematika, ez gondolom vastagon ott volt.
Így van, azért közel 10 évet a gyermek és ifjúság pszichiátri osztályon, azért nagyon-nagyon ott volt így a mindennapokban az evészavaros lányok, a testképzavaros lányok 10 évesen, így napi evésnaplóval és kalóriaszámlálással és hánytatással és tényleg kilódással ott lenni ugye foglalkoztató terapeutaként a sarkukban, ugye reggeltől úgymond késő délutánig, hogy ő most mit csinál, mit eszik, mit nem eszik, mit dugdos, milyen gyakran jár ki a mosdóba, ugye csak felügyelet mellett mehettek ki a WC-be, akár, vagy a fürdőszobába, tehát, hogy így milyen testmozgásokat végez, mondjuk csoportterápia alatt, hogy hogyan kell a szék szélére ülni, ez is egy ilyen hihetetlen akrobatikus mutatvány.
De miért? Mert?
Hát, hogy azzal is kalóriát éget, hogyha nem a székre ül rá, hanem csak a szék szélére ül rá, és így tartja magát végig csoportterápiát.
És akkor ti figyeltétek, hogy akkor...
Így van, de próbáld ki, rögtön fogod érezni a térdeden, a lábaidon.
Persze, logikus.
Hát így lehet égetni egy csoportfoglalkozás alatt.
Mert az legalább másfél óra, mi?
Igen, a kalóriát. Aha. Igen, hát volt ilyen is, én képtelen lennék rá, tehát ez biztos.
De most az előadásodban hozták képeket Tündérhegyi művészetterápiás foglalkozásról, és akkor a fotókon voltak olyan alkotások, mint én, agyagból, meg akvarellek, meg mindenfélét hoztál. Ez nagyon izgalmas volt, most képekről nem nehezebb így beszélni, de hogy ott is volt ilyen testképzavaros beteg, tehát ugye nálatok te olyan képeket hoztál, ha jól értettem, akik addiktok is, és személyiségzavaruk is
így
van.
Így van, a kettő együtt, és ugye az addiktokon belül igyekeztem példát hozni a pszichoaktív szer használatra és a viselkedés függőségre. Ugye az evészavar egy ilyen perem területen helyezkedik el, mind az addiktológiában, mind a pszichiátriában, hogy hova is soroljuk.
Az még, ami nálatok nagyon vívmány, szerintem, de azt talán még te is mondtad az előadásban, hogy nálatok ez támogatott a művészetterápia, ami nagyon ritka.
Így van, tehát így hazánkban tényleg a nyírőben van még, az opai nyírőjében van még ugye művészetterápia és meseterápia. Nálunk van Tündérhegyen, és igazándiból a kör bezárul, mert talán még így Debrecenben, de ebbe sem vagyok már teljesen biztos.
És mitől
biztos.
Ennyire nehéz ugye ez?
Egyrészt azért nehéz, mert szerintem nagyon-nagyon nehéz a fenntartókkal azt megértetni, hogy nem minden a gyógyszer.
De tényleg itt tartunk, hogy ennyire nehéz ezt
itt meg? Itt tartunk, illetve hát nagyon kevés a pszichoterápiás osztály is, mint ahogy az a klasszik addiktológia osztályok is. És amik vannak addiktológia osztályok, ott inkább a szocioterápiára mennek rá, mert hogy az a felépülésnek a lényege, hogy szociálibilissá váljon, hogy szervezettebb életvitelt éljen, hogyha onnan kikerül. Tehát ez is érthető. Illetve hát nagyon nehéz művészetterapeutákat találni.
És nálatok ez kötelező a betegek számára?
Igen, nálunk ez kötelező. Megoszlik, hogy kikerül szocioterápiába és ki művészetterápiába.
Ti döntitek el? Szakemberek?
A team dönti el. Általában, hogyha azért pszichotikus, általában, ha addikt, általában, hogyha súlyosan mentalizálatlan és személyiségzavaros, művészetterápiába kerül, hiszen ott a tudattalan lélekrésznek egy olyan felülete kerülhet így megnyilvánításra, és ezáltal a segítői útjában, a felépülés vagy a gyógyulás útjában pedig adekváltan ugye visszatükröződik, hogy az neki egy modellérték lesz, hogy bizony ez a fajta deficit, ez a fajta mentális deficit átcsatornázható egy produktív, teremtő, úgymond terápiás kapcsolatban, mert egy kép nem csak jelent, hanem teremt, és nem csak teremt, hanem jelent.
Ezek az alkotások, ezek az art brut kategóriába tartoznak, vagy ez teljesen más?
Azért az art brut és a művészetterápia attól más, hogy az art brutnak nincsen terápiás utánkövetése, nincsen feldolgozása. A művészetterápia pedig, ahogy megvan a hívószó, ahogy megvan az itt és most bejelentkezés, élményállapot, hangulat bejelentkezés, elkezdődik maga az alkotás. Az alkotás után viszont föl is dolgozódnék, tehát a tartalmazás azért ott egy 2 órás foglalkozáson azért megteremtődik reflexió és önreflexió formájában. Tehát maga az alkotó bemutatja az alkotást, és a csoport egyes tagjai reflektálnak rá, visszajeleznek rá, tehát kap egy jelzést. Az art brut az csak az alkotásra helyezi a hangsúlyt, és semmi másra nem történik terápiás munka.
És ezekben a reflexiókban van művészeti tapasztalás, vagy művészeti élmény a szemlélő részéről?
Mindenképpen, és azt mondják is a betegek, hogy az elején mondjuk óckodik egy példát mondva, egy kényszeres paciens mondjuk akvarelt használni, mert hogy azt nem tudja, hogy befolyásolni. Ugye a víz az úr, tudjuk, a víz az így mindent eláraszt, elönt. Nagyon nehéz szabályozni az akvarelt, mint ugye minden vízbázisű festéket. Azért gyerekkorunkban mi is nagyon mérgelődtünk annak idején, ha csak egy kicsit is az ecset úgy szétfoszlott a papíron.
Nem is szerettem.
Igen, vagy ugye a víz kiborult, ne adj Isten, egy rajzfoglalkozás keretében, és sokkal inkább szeretik a grafitot, mert az olyan nagyon szabályozott, nagyon rajta múlik, hogy meddig vezetem, hogy vezetem, tehát az én kezemben van a kontroll. És egy kényszeresnél, ha kikerül ez a kontroll, az ugye a frusztrációját csak tovább fokozza.
Vannak kapcsolataitok olyan intézményekkel, amelyek lehet, hogy a hivatalos ellátórendszernek nem is tagjai, de tehát mondjuk civilek működtetik, de valahol már ezt a kicsit segíthetik az utánkövetést, vagy ezt a reintegrációt, amikor már elhagy benneteket. Most eszembe jut, hogy én például a Ferencvárosban dolgozom, és ott van egy védett átkelő galéria. Lehet, hogy ismered is őket, a Komáromi Erzsébet vezeti, aki művészetterapeuta is.
Igen, és a Heimpár gyerek kórháznak a gyerekpszichiátriáján volt évekig.
Tényleg?
Tehát
ott is
ő is gyerekekkel kezdte.
Az Erbut Galériában.
Igen.
És az Erzsi ugye egyfajta ilyen hát nem tudom, ilyen utógondozást is végez végül is. Tehát, hogy van köztetek, most nem személy szerint, de hogy ilyenfajta élő kapcsolat?
Élő kapcsolat nekünk elsősorban a gondozókkal van. És egyszerűen azért, mert onnan érkeznek a betegeink 80-90%-a. Uh-huh. Tehát oda kell valamilyen szinten visszaintegrálni, hogy ott kapjon legalább ellátást, azt a minimálisat is, de azt a gondozó, egy mentálhigiénés pszichiátriai gondozó azért tudja biztosítani, de azért szoktunk ajánlani úgymond alternatív lehetőségeket, önsegítő csoportokat, művészeti csoportokat, szocioterápiás csoportokat, pszichodrámát, mozgás és táncterápiát. Tehát a lehetőségekről minden esetre kap tájékoztatást, aztán eldönti, hogy hogyan tovább.
Olyan elő szokott fordulni, hogy valaki ezután az alkotói folyamat, vagy a művészetterápia után valóban a művészetet tekinti hivatásának, kibontakozásának, tehát hogy megtalálja azt a fajta tehetséget, mert valóban egy ilyen formalizált művész.
Én ezt inkább megfordítanám, kifejezetten magas arány, egy olyan 5-10%-nak mondható a beteg populációnak, akik eleve professzionális, képzőművészeti, úgymond főiskoláról, egyetemről érkeznek. Tehát azt ez is egy nagyon-nagyon furcsa paralel, igen. És aztán nyilván oda megy vissza, hát na, hogy le fog egy szobrászakon diplomázni, vagy egy textil szakon diplomázni.
Az a fura nekem, még mindig ezen jár az eszem, hogy ugye milyen nehéz finanszírozni ezeket a típusú terápiákat, ahogy mondtad, hogy csak néhány van az országban, hogy végül is miért van ez, mert olyan szempontból nem értem, hogy egyrészt baromi régen vannak már ilyen típusú foglalkozások, ugye a Lipótonnak is volt ilyen nagyon ismert, elismert műhelye, és ráadásul baromi jól lehet kommunikálni kifele. Tehát ezek látványos dolgok, ezzel be lehetne húzni egy csomó embert, ezzel azt gondolnám naívan, hogy egy csomó potenciális támogatót közelebb lehet húzni magunkhoz, hogy minthogyha ennek mégsem lenne meg az a presztise, amit megérdemelne, nem?
Vagy szerintem hogy sincsen meg kellően, de hangsúlyozom, amit én mindig is vallom, és így mondom is, hogy addig, amíg így a fejekben és a köztereken úgymond az van, hogy a recept az mindenre megoldás, akkor a szakmapolitika is valahol ezt fogja így képviselni első körben, mert az bárkinek adható.
Képzeljétek el, bocsász, most hagyd mondjam el, kicsit ide vág, de kicsit azért elkalandozok, csak erről jutott eszem, hogy a köztereken mi van, hogy voltam egyszer egy konferencián, tök más téma volt, ilyen marketing, meg ilyen reklám dolgok, de hogy non-profit ügyek hogyan tudnak jófajta marketing technikákat használni, és ott volt egy, én azt hiszem, hogy holland példa, de most nem esküszöm meg rá, ahol egy csatorna úgy volt megcsinálva egy köztéren, hogy a csatornának, ahol a víz kiáramlik, a köré volt egy gyönyörű női fej festve, és ahogy a víz áramlott, ugye az olyan volt, mintha ő hányna.
Igen.
És a köré volt kiírva nagy betűkkel egy ilyen bulimiásokat fogadó női segélyszervezetnek a reklámja. Uh-huh. Tehát egyrészt iszonyú szép volt képileg, tehát már hát ütős, akkor inkább
hát
úgy mondom.
Tehát expresszív, tehát hat ránk, abszolút kifejez.
És egy ilyen jellegű dolog ott jött be, érted, a járók előtt.
Megtalál, ami fontos lenne, hogy megtalál.
Igen. Igen, ez jutott csak erről eszembe, hogy milyen jól össze lehetne ezt. Szóval ebben annyi ötlet lenne, hogy valahogy a művészetterápiával így dolgozni.
Meg szerintem nagyon sokak számára szerintem ez lenne ilyen járható út, mert csak magamból indulok ki, ezt szoktam mindig játszani a gondolat, amikor találkozok terapeutával, amúgy én, ha lenne gondom, én mit választanék? És én egyértelműen a művészetterápiát választanám, mert hogy valahogy valahogy azt gondolom, hogy az alkotás megélése az, az tud az embernek valami olyan keretet adni az életében, amire aztán tud később építeni, ami csak a sajátja, lehet ugye választani a többiektől, tehát ez nagyon érdekes, izgalmas, hogy mégis valahogy erről hallunk kevesebbet, és nagyon sokat hallunk az, az önsegítő csoportokról, a terápiáról, a kognitív, holott igazából ott van előttünk, és hogy annyira része a hétköznapoknak, a művészeti tapasztalásnak az élménye, hogy ez...
Hát bizony, meg erről azért mindenkinek van tapasztalata, mert azért 2-3 évesen már azért rajzol az a kisgyerek, és ezek az élmények azért megmaradnak benne. Még akkor is, hogyha iskolába kerülvén, frusztrálódik azon, hogy kiborul a víz.
Meg ügyetlenek vagyunk, megkapjuk ezt a visszajelzést, és akkor elengedjük.
Igen, de jó esetben felnőttkorban visszatér. Nekem egyébként teljesen megvan ez a egymásba tekerős vízfesték, eleve már szét sem tudom bontani, már utána csak negatív élmény.
Vagy amikor az ecset úgy tudjátok, úgy a papíron ott maradt darabjaiban, szőrszájaiban, hát annál idegesítőbb nekem
úgy
volt.
Egyáltalán megvan az az élmény, hogy minden, amilyen kétkezi alkotással függ össze, az nekem nem megy. Tehát, hogy ez az általános iskola alsó tagozata, ez tökéletesen kiölte belőlem.
Hát
mondanám szívesen még a nevét is, szegény már.
Neked találták ki a koncertától.
Egy ilyen, gyakorlati
azért,
tanárnőnek köszönhetően.
Pontosan azért, mert a rajzórán ugye elvárás van. 45 perced van, hogy az alma életét rekonstruáld. Akár 7-8 évesen, ami ad abszurd, azt gondolom. De most tényleg. És a 45 perc végén még ugye azzal szembesül a gyerek, hogy még osztályozzák is az alma életét, ami bizony nem biztos, hogy kitűnőre fog sikerülni, sőt, mi több, hanem bizony lehet, hogy kettecskét kap meg hármacskát. És ettől aztán végképp így elmegy az életkedve.
És többen hogy... ez volt egyébként, hogy annyira szépnek láttam, és egyszer rávaltak egy kettest, és nem akartam elhinni,
igen.
hogy mi a jó Isten alapján húzták rá ezt a kettest, hogy mi volt az.
Tehát sikerélményt nem ad nagyon sokszor egy rajzóra, mert hogy nincsen pozitív visszacsatolás, mert osztályoznak, nem pedig értékelnek, és a pozitív visszacsatolás az teljesen hiányzik, és egy terápiás munkában pedig azért pont ez a lényeg, hogy megtaláljuk azt a lélekrészt, ami még egészséges, és akkor arra építsünk tovább.